Fráter Erzsébet, a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert munkatársa már 4 gyermekes családanyaként tért a hit útjára. Református családba született, de csak később vette komolyan a Krisztushoz tartozást. Amikor olvasta a Bibliát, nem tudta meghazudtolni hivatását, botanikus mi voltát, és zöld ceruzával kiemelte a növényekről szóló részeket. Az érdeklődésből egy átfogó, számszerűsített gyűjtés született, melyek 2 könyvhöz is nagyszerű alapot szolgáltattak. Az egyik kötet a Biblia növényei, a másik a Biblia ételei címmel jelent meg. Mindkét írás sikerét igazolja, hogy szerzőjüket gyakran kérik előadások tartására a témában. Nem csoda, hiszen a hallgatóság olyan érdekességeket tudhat meg például, hogy a búza, a szőlő és az oliva a 3 leggyakrabban emlegetett kultúrnövény a Szentírásban. De arra is fény derül, miért itattak a halálra ítéltekkel mirhásbort. Fráter Erzsébet biológus Debrecenben a Karakter 1517 könyvesbolt és kávézó vendége volt a napokban, ekkor készült beszélgetésünk. Fráter Erzsébet botanikust, biológust, én tulajdonképpen Gödöllőn értem utol. Mit is csinál ön Erzsébet?
Vácrátót Budapesttől egy 30 kilométerre, és ott van a ország növényekben leggazdagabb a botanikus kertje, a Nemzeti Botanikus Kert, és én ott vagyok botanikus, ott dolgozom, és ott is lakom a Vácrátóti Botanikus Kertben.
Miért írt ki a telefon egy gödöllői körzetszámot?
Mert Vácrátót Vác és Gödöllő között van, és telefon szempontjából a gödöllői körzetbe tartozunk, de Vácrátót egy abszolút egy önálló község.
Azért kerestem meg önt, mert Debrecen vendége itt a Karakter kávézóban egy nagyon érdekes bibliai témájú előadást tart, méghozzá a Biblia növényei és ételei témakörben. Hogy jött ez a témaválasztás?
A téma az úgy jött, hogy az ember, aki elkezdi a Bibliát olvasni, rendszeresen kézbe veszi, azért mégiscsak belelátja a szakmáját a Bibliába, és mivel én botanikus vagyok, amikor olvastam, természetesen az Isten üzeneteit kerestem a Bibliában, de azért mindig elém jött, hogy milyen sok növény is szerepel a Szentírásban, és ezért, amikor bibliaiskolába jártam, ez a Biblia Szövetség bibliaiskolája volt, most a Fiúság Akadémia bibliaiskola, akkor egy év alatt el kellett olvasnunk az egész Bibliát, és én egy zöld ceruzát beletettem a munkabibliámba, hogy a konfirmációra kaptam egy nagyon szép károli bibliát, de azért abban nem firkálok bele, de van egy munkabibliám, amiben jegyzetelek, és elkezdtem aláhúzogatni a növényeket, és én magam is megdöbbenve láttam a végén, hogy milyen sok zöld ceruzás megjegyzésem van a Bibliában. Így kezdődött, és aztán jött jó néhány év munka, amikor ezt a nagyon gazdag anyagot egy könyvben tudtam szintetizálni, összegezni, és nagyon nagy örömöm volt abban, mert a növényeken keresztül is nagyon sok üzenet jön az Istentől.
Miért is olvasta ön a Bibliát, Erzsébet? Azt is mondjuk el.
Én református családba születtem, egy nagyon szép és nagyon meleg, szerető családban nőttem fel, de az az igazság, hogy amikor 14 évesen konfirmáltam, akkor még nem tudtam igazán, hogy ez mit is jelent. Már felnőtt voltam, 4 kicsi lányom volt, amikor én megtértem, vagyis komolyan vettem azt, hogy Krisztushoz tartozom. Krisztus megszólított engem, és onnantól kezdve egy nagyon erős vágy indult el a szívemben, hogy megismerjem azt az Istent, akihez én úgy érzem, hogy tartozom. És hogy tudjuk az Istent megismerni? Úgyhogy elővesszük a Bibliát, hiszen a Szentírás nem szól másról, mint Isten bemutatkozásáról, és így elkezdtem a Bibliát rendszeresen és örömmel olvasni, és a Biblia iskola is segített ebben.
És közben nem tudta meghazudtolni önmagát, hiszen mégiscsak botanikus, szóval ez a zöld ceruza előkerült. És milyen ismeretekre tett szert Biblia terén botanikából?
Nagyon érdekes, hogy a növények nagy része, ami a Bibliában szerepel, elsősorban kultúrnövény, haszonnövény, élelmiszernövény. Amikor elkezdtem az adatokat összegezni, akkor én összeszámoltam, hogy melyik fogalomkörhöz hány megjegyzésem, aláhúzásom tartozik, de egyébként vannak ilyen konkordanciák is, bárki ennek utána nézhet, és nagyon érdekes számok jöttek ki, nem a számok a érdekesek, hanem az arányok. A legtöbb említés a Bibliában az a gabonafélékhez kötődik, tehát a gabonák, kenyér, liszt és minden, ami a kenyér előállítás, több mint 1000 különféle helyen találjuk a Bibliában a kenyér említését. A legfontosabb élelmiszer a kenyér volt. A búza és az árpa és az abból készült kenyér. Második helyen a szőlő van. Egyébként mint növény név a szőlő a leggyakoribb a Bibliában. Összetett szavakban is szőlőskert, szőlőskert, szőlőfürt, szőlőtő, szőlős gazda, tehát az aláhúzások szempontjából több mint 200 helyen a szőlőt húztam alá, és összesen a szőlő és a bor kitesz egy 450 említést a Szentírásban. Rendkívül fontos volt, a legfontosabb ital volt a bor, és a harmadik, az viszont egy olyan, amit a magyar ember kevésbé ismer, ez az olajfa és a olívaolaj. Nálunk az olajfa nem marad meg, egy fagyérzékeny fáról van szó, de aki a mediterrán vidékeken jár, ott egészen biztos, hogy fog, akár Horvátországba, akár Olaszországba, egészen biztos, hogy fog olajfát látni, és az olajfának a terméséből készült olaj, az rendkívül fontos volt a Szentföldön és ezen a közel-keleti régióban. Tehát ez a harmadik leggyakoribb említés növény, növényi termék a Bibliában.
Ez egy nagyon értékes és nagyon exakt gyűjtés. Miért volt fontos ez az ön számára, Erzsébet, hogy ezt így összegyűjtse, összegezze, még számszerűsítette is?
Az az igazság, hogy én természettudós vagyok. Az ELTE-n végeztem biológus szakon, tehát eleve nyilván a személyiségemben is benne van az, hogyha valamilyen tudást akarok főleg leírni, szintetizálni, akkor ehhez hozzátartoznak a számok, hiszen úgy tudunk csak pontosan valamiről beszélni, hogy tudjuk, hogy mondjuk történetesen a növények hogy fordulnak elő a Bibliában. Tehát én úgy érzem, hogy Isten felhasználta az én kutatói egyéniségemet, kíváncsiságomat is, hogy segítsen engem ebben a munkában, hiszen azt elmondhatom, hogy ez a munka Isten segítsége nélkül nem készült volna el. Ő volt az, aki engem mindig biztatott, hogy ez egy érdekes és jó dolog lesz.
Ezen kívül még milyen növényekről tesz említést a Biblia, amelyek mondjuk nem fordulnak elő ilyen gyakorisággal, de növény, és ott van, és szerepel benne?
Hát ugye a Bibliát nem tudjuk egész pontosan megmondani, hogy hány növény szerepel a Szentírásban, ennek többféle oka van, de bőven 100 fölött, tehát most ezt nyilván nem tudnám így sorolni, de én azt gondolom, hogy a hallgatók, akik bármilyen gyakorisággal, de előveszik a Szentírást, találkozhatnak a mustárral, a gránátalmával, a konkójjal, vannak ilyen általános fogalmak, mint tüskés növények, vadvirágok, vízi növények, találkozunk a papirusszal, a gyékénnyel, gránátalma, Szent János kenyér, tehát bőven sorolhatjuk azokat a növényeket. Mirtusz, csipkebogyó, ami nem szerepel a Bibliában.
Csipkebogyó nem szerepel?
Ez egy nagyon érdekes, ez egy nagyon érdekes dolog. A csipkebogyó Mózesnek az égő bokra. Mózes meglátta, hogy a pusztába ég egy bokor, oda ment hozzá, mert csodálkozott, hogy miért nem hanvad el, és Isten őt megszólította ott. Igen ám, de az eredeti héber szövegben annyi szerepel, hogy tüskebokor. De Károli Gáspár, aki a 16. század végén lefordította az egész Bibliát a lelkésztársaival, és egy csodálatos munkát tett le az asztalra, azóta is a Károli Bibliát gyakran forgatjuk, ő a tüskés bokor héber kifejezés helyére az akkor Kárpát-medencében leggyakoribb, legismertebb tüskés bokornak a nevét, a vadrózsát, vagyis a csipkebokrot helyettesítette be. Tehát a csipkebokor csak a magyar nyelvű Bibliában szerepel. Egyébként itt csak annyit mondhatunk erről, hogy ez egy tüskebokor volt, hiszen a vadrózsa, vagyis a csipkebokor nem él ott a Sinai félszigeten, ahol ez a történet játszódhatott. De ez nem változtat a lényegen. Tehát jönnek hozzánk a Václatóti Botanikus Kertbe, ott van egy kis tansétánk Biblia növényeiről, és jönnek gyerekek is, fiatalok is, és amikor a csipkebokor óvodások jönnek, akkor nem szoktam nekik mondani, hogy csipkebokor valójában nem szerepel a Bibliában.
Kortyoljunk egyet a kapucsinóval. Thank you. A kutatómunka, mert most már nevezhetem így, hogy ez egy nagyon komoly kutatómunka volt az ön részéről, tehát nem csak a Bibliát tanulmányozta, hanem közben egy nagyon kellemes kutatást végzett növények tárgykörben. Volt-e olyan, amin maga is meglepődött?
Hát volt nem is kevés, ilyen volt például a mirha. A mirha, amit mi már itt Európában nem ismerünk, nem használunk, de valamikor az ókorban a mirha egy sivatagi cserje, és ennek a gyantája egy nagyon fontos gyógynövény volt, sebkezelő anyag, és szakrális célokra is használták a mirha gyantát. Ha a mirha gyantát belekeverik a borba, akkor egy kábító, fájdalomcsillapító italt kapnak. És az evangéliumok leírják, hogy amikor Jézust keresztre feszítették, mielőtt elkezdődött volna ez a borzalmas kivégzési rutin, akkor mirhásbort kínáltak neki, és Jézus ezt nem fogadta el. A mirhásbort azért kínálták, mert minden elítéltnek odavitték, volt Jeruzsálemben egy jótékony asszony szervezet, aki ezt a drága italt odavitte azért, hogy egy kicsit enyhítse a embereknek a szenvedését, akiket odavezettek a rómaiak a kivégzésre. És Jézus nem fogadta el a mirhásbort. Azért, mert ő teljes, tudati, tiszta állapotban minden fájdalmát akarta ennek a kivégzésnek vállalni, hiszen ő ezt a mi áldozatunkért tette. Hogyha nem tudjuk, hogy mi az a mirhásbor, akkor a Bibliában ezen a fél mondaton átsiklunk. Hát nem fogadta el a mirhásbor. Nem jelent semmit. De hogyha tudjuk, hogy a mirhásbor ez egy fájdalomcsillapító kábítószer volt, akkor sokkal súlyosabb az az üzenet, hogy ő nem fogadta ezt el. Ő köszöni, ő nem akart kábult, fájdalomcsillapított állapotban ott a kereszten értünk szemben.
Nem csak a növényeket, hanem az ételeket is kutatta, hiszen mondta nekem még a beszélgetésünk előtt, hogy a kettő összecseng, összefügg, hiszen megesszük a növényeinket. Így van?
Így van, nagyon erősen. Nyilván nem eszünk meg mindent, tehát a Biblia növényei könyvemben természetesen nagyon sok olyan növény is van, amit nem eszünk meg, de mint a interjúban már említettem, a leggyakrabban előforduló növények azok mind az étkezéshez kapcsolódnak, tehát gabonák, szőlő, olajbogyó, gránátalma is lehetne hosszan sorolni. Ezért jött a gondolat, hogy érdekes lenne ilyen oldalról is megközelíteni ezt a témát, az étkezés oldaláról, és ehhez még annyi is jött, hogy én biológus vagyok, tehát én az állatokat is szeretem, érdeklődöm az állatok után, és az étkezés az felöleli a ehető állatok körét is, tehát a Biblia ételei című könyvemben az ehető állatokkal is foglalkoztam, és minden olyan dologgal, ami az étkezéshez kapcsolódik. Böjt, éhínség, nagyon sokszor írja a Biblia, hogy nem volt mit enni, mert éheztek, vagy böjtöltek. Ez is hozzátartozik ez a témakörhöz.
Akkor nézzük, hogy mely ételekről tesz a leggyakrabban említést a Biblia.
Első számú a kenyér. A kenyeret mindenki ette, kenyérnek is több formája létezett. Gyakoribb a lepénykenyér, ami nem keresztett kenyér, ezt törik. Ugye a Bibliában gyakran olvasunk arról, hogy megtörte a kenyeret. Ez azért van, mert ezeket a lepénykenyereket nem lehet vágni, nem is vágják, hanem törik. Én biológusként, botanikusként eljutottam sok közép-ázsiai országba is, Irántól Tadzsikisztánig sokfele jártam, ami nagyon sokat segített nekem, hogy a bibliai kor emberének a szokásait el tudjam képzelni. Ugyanis mind a mai napig ezekben az országokban lepénykenyereket sütnek, kicsi kemencékbe, földbe süllyesztett, vagy ilyen kis épített agyakkemencékbe, ott megmaradtak ezek a szokások, ezeket mind lehet látni, és ezeket is ettem. Láttam, hogy hogy törik meg a kenyeret, milyen külön szokás az, hogy a gazda, vagy az, aki a vendéglátó, az megtöri az asztal közepére tett kenyeret, ezt tette Jézus is, csak természetesen Európában, és ugye a mai Izraelben ezek a szokások már nem maradtak meg, nem megmaradtak Közép-Ázsiában, úgyhogy mind a két könyvemben nagyon sok ilyen eredeti fényképfelvétel szerepel, amit ezekben az országokban készítettem, ezekről a érdekes szokásokról, amit mi európaiak már nem tudunk, de bizony Jézus és a tanítványai gyakoroltak.
Gyakran emlegeti a könyveit? Könyvekről van szó? Mondja már el, hogy mi a címük.
Két könyvről van szó, a Biblia növényei és a Biblia ételei. A két könyv küllemében is kapcsolódik egymáshoz, és én, amikor a könyvet írtam, akkor nagyon szerettem volna, hogy a Bibliából vett idézetek is szerepeljenek benne, tehát nem csak idézve, hanem a szöveg is szerepel a könyveimben, pont azért, hogy az olvasó, amikor olvas mondjuk egy növényről, olvas egy étkezési szokásról, akkor rögtön azt a bibliai ige helyet is el tudja olvasni, ahol ezt a szentírás említi. És még a könyveimnek részben érdekessége, hogy a fotófelvételeknek nagy része, szinte teljes egészében az én felvételeim. Többször jártam Izraelben, ottani felvételeket tettem be, és a már említett közép-ázsiai felvételeket. A növényekről készült fotók egy része a botanikus kertben készült. Szóval szerettem volna azt, hogy az emberek nem csak olvasnak róla, hanem képben is egy kicsit a Biblia korába, a Biblia helyére, a természeti környezetébe is oda varázsolnák magukat, amikor olvassák a könyveimet.
A könyvek megjelenése óta hívják önt gyakran előadást tartani?
Igen, ez nagy örömömre szolgál, hogy a könyveimnek nagy sikere lett, és hívnak előadást is tartani. Ajándékozzák is, szeretik olyan családtagnak adni a könyveimet, aki még nem templomba járó, nem hívő, de a téma esetleg érdekli, és egy kicsit be akarják csempészni a Biblia világát így az otthonokba. Úgyhogy ez nagy örömömre szolgál, és annak is nagyon örülök, hogy felekezettől függetlenül hívnak előadást tartani, tehát több felekezetnek voltam a gyülekezeti termében, ugyanígy világi helyeken is, könyvtárakba vagy iskolákba is nagy örömmel megyek, mindig viszek egy-két tárgyat, amit meg lehet nézni, viszek egy kis Szent János kenyeret, egy papírusz tekercset, vagy mondjuk gránátalmát, aszalt gyümölcsöket, ami éppen a előadásom témája, tehát szeretném, hogyha nem ez egy ilyen unalmas papírszagú dolog lenne, hanem tényleg olyan érdekes, mint amilyen szerintem érdekes a Szentírás.
De még nem beszéltünk az állatokról, hiszen ugye a Bibliában is benne van, hogy Isten azért teremtette őket, hogy az ember jól lakjék, legyen ennivalója. Hát milyen húsokat ettek?
A zsidóknak nagyon szigorú előírások szabályozták az étkezésüket, ezt Mózes könyveiben olvashatjuk, tehát voltak tiltott állatok, de voltak engedélyezett állatok is. Elsősorban ez a juh és a kecske volt, de ezen kívül szarvasmarhát is ettek, de hozzáteszem, hogy a húsfogyasztást nem úgy kell elképzelni, ahogy azt ma európai emberek tesszük, ugyanis ők ritkán ettek húst. A hús az egy drága étel volt. Ettek ünnepekkor, áldozati lakomákkor, és a szegény embernek bizony nem gyakran jutott a tányérjára a hús. Ami talán kivétel, az a genezáreti tó környékén élő halászemberek, akik halhoz hozzájutottak, tehát hogy ők ették ezeket az édesvízi halakat. Az Izrael déli részén, középső részén legeltető, ilyen félnomád életmódot folytató pásztorok viszont a tejtermékeket fogyasztották nagy változatosságban, tehát nekik a kenyér mellé ilyen joghurtok, sajtok, ilyen savanyított tejtermékek juthattak, ezeket ették.
Ma már tudjuk, hogy a tudomány ugye azért kimondja, hogy ott azon a vidéken a gabonának magasabb volt a tápértéke, és valamennyire tudta helyettesíteni a húst. Ez így van?
Én azt gondolom, hogy ez így van, igen. A gabona mellé azért ettek hüvelyeseket, ettek hagymaféléket, tehát hogy voltak olyan zöldségfélék, amik ezen a szárazabb éghajlaton is megterem, de minden esetre azt gondolom, hogy amikor a Bibliát olvasok, a mai ember is nagyon sok dolgon elgondolkodhat. Például, hogy akkor az emberek lokális és szezonálisan táplálkoztak, az annyit jelent, hogy azt tették, amit ott helyben megtermeltek, és azt tették, ami éppen érett. Nagyon sok aszalgyümölcsöt ettek, ezt mondjuk tudták tartósítani, de azért a tartósításnak akkoriban nem volt ilyen széles spektruma, mint manapság, hogy betesszük a fagyasztóba. Aztán nagyon fontos, hogy természetes forrásból táplálkoztak. Ezt a mai ember már nem is ismeri, hiszen minden élelmiszer, amit megvásárolunk, az valamiféle gyári termék. Hát akkor nem volt ilyen, teljesen természetes forrásból ettek ott, ami megtermett, vagy kiskereskedelmi forgalomból, tehát nem voltak akkor nagy kereskedő háló, amik az élelmiszert vitték volna. És még van egy negyedik dolog, amin szerintem érdemes ma elgondolkodnunk, ez a mértékletesség. Bizony az akkori ember nagyon megbecsülte, ha volt valami ennivaló, félre is tett belőle, amit tudott félretenni. Nem volt ez a fajta túlfogyasztás, mint manapság, hogy tudjuk azt, hogy bőven van mit enni. Akkor az emberek bizony megélték azt, hogy volt, amikor éhínség volt, volt, amikor kevesebb étel jutott, és emiatt jobban megbecsülték. És én azt gondolom, gondolom, hogy ezek a tényezők ahhoz vezettek, hogy bizony az étkezésük jóval egészségesebb volt, mint a mai embereké.
Nagyon egyet gondoltunk, de voltak-e a Bibliában tiltott vagy bűnös étkek vagy italok?
Voltak, természetesen voltak. Amit említettem, a mózesi törvények ezt meghatározták, tehát például disznóhús nem lehetett fogyasztani, nyulat nem lehetett fogyasztani, a tenger gyümölcsei és olyan halak, amiknek nem volt pikkelye, ez is a zsidók számára tiltott volt. Ezeknek nyilván van egyrészt vallási szerepe, a zsidóságnak ez az étkezési szabályozása, ez valószínűleg hozzásegítette őket, hogy még akkor is, amikor a babiloni fogságba őket elhurcolták, megtartották az identitásukat. Tehát egészen biztos volt egy ilyen nemzeti identitás képző hatása is, de azért voltak ennek higiéniai szerepe is. Tudjuk jól, hogy a disznóhús például nagyon gyorsan romlik, ezekben a meleg, közel-keleti országokban mind a mai napig nem nagyon esznek disznóhúst, ugyanilyen a tenger gyümölcsei, nem lehetett őket tartósítani, tehát Isten olyan jól rakta össze az ő szabályait, hogy abban benne volt az is, hogy az embereknek az egészségét is védték ezek az étkezési törvények.
Fráter Erzsébet biológus, a Vácz-Rátóti Nemzeti Botanikus Kert munkatársa, Debrecenben a Karakter 1517 könyvesbolt és kávézó vendége volt. A botanikus a Biblia növényeiről és ételeiről tartott előadást két korábban ezen témákban megjelent könyve alapján. Ekkor készült elhangzott beszélgetésünk.